rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog Bódi Mária Magdolna erekjét kapott a budai irgalmas rendi kápolna. Ünnepi vesperásra gyűltek össze fiatalok és idősebb zarándokok a betegápoló irgalmas rend budai Szent István kápolnájában, hogy közösen adjanak hálát boldog Bódi Mária Magdolna példájáért, valamint részt vegyenek az ünnepi eseményen, amelyen Udvardi György veszprémi érsek elhelyezte a boldog erekjéjét a Magdit ábrázoló festmény keretében. Az ünnepséggel egyúttal létrejött Budapesten a Tekerj Magdival kerékpáros mozgalom első fővárosi találkozási pontja is, ahová ezúttal is érkeztek két keréken az zarándokok, akik a Budapest farkasréti Minden Szentek plébániáról indultak el Écsi Gábor atya áldásával a Szent István kápolnához. Az est folyamán tanúságtételt tett egy fiatal, aki személyes történetén keresztül beszélt a hit, a kitartás és az Istennel való kapcsolat jelentőségéről. Udvardi György érsek örömét fejezte ki, hogy boldog Bódi Mária Magdolna tisztelete ilyen gyorsan és természetes módon terjed a fiatalok körében. Közös hálaadással zárták a tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói Tiszafüreden. A rendezvény vízi élménnyel vette kezdetét, a katekéták csónakokba szállva, szakavatott vezető kíséretében fedezték fel a Tiszató lenyűgöző állat- és növényvilágát. Ez volt a ráhangolódás a hétvége lelki részére. A vezérgondolatot, az ismert keresztény ének sorai adták, meghívtál, hogy vízre lépjek. Ez a gondolat hívta arra a jelenlévőket, hogy egyénileg, illetve közösségben is végig gondolják saját katekétai útjukat, és azt, hogyan léptek ki az isteni hívásra, a biztonságot nyújtó partról a hit mély vizeire. Magyarországon sokszor egyedülálló, a 21. századi oktatás szükségleteire válaszoló szakirányú továbbképzéseket hirdet az Apor Vilmos Főiskola. A képzések hallgatói olyan területekről szerezhetnek speciális tudást, mint a neurodiverzitás, specifikus fejlesztő pedagógia, a drámajáték, a biblioterápia vagy az értelemközpontú személyiségfejlesztés. A képzésekre június 30-áig lehet jelentkezni. Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője. Rétvári Bence azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Annak megszüntetése szerinte súlyos hiba, hiszen semmi sem garantálja, hogy a bizonytalan világgazdasági helyzetben az árak ne emelkedjenek újra gyorsan. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben. Az Adria vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást. Megszavazta az Európai Parlament az illegálisan érkezett migránsok visszaküldésére vonatkozó szabályok szigorítását. Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása, miközben megakadályozzák a visszaéléseket. Újabb 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten az Európai Unió. Emellett újabb szankciós csomagot is előkészít Oroszországgal szemben. Ezen kívül a versenyképesség megőrzéséért az Uniós Bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett kibocsátás kereskedelmi rendszert is júliusban. Megerősítették az Ukrajna támogatási melletti elkötelezettségüket a G7-ek vezetői a franciaországi Evianban rendezett csúcs találkozón. A 7 legfejlettebb ipari ország vezetői kiálltak az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az amerikai elnök szerint a tervezetnél korábban, akár pénteken is aláírhatják a keretmegállapodást Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy a megállapodás még nem végleges, és ha nem tartják be, akkor a támadások Irán ellen folytatódhatnak. Rendkívül aggasztónak nevezte a brit kormányfő, hogy egy orosz hadihajó figyelmeztető lövéseket adott le egy brit jachtra a La Manche csatornán. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hajójuk azért lőtt, mert a nyugdíjas brit házaspár vezette vitorlás veszélyesen közel került hozzá, és nem reagálta a kapcsolatfelvételi kísérletekre. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés komoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz. De az északkeleti határ mentén néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északias légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Van, jól tudom, van egy hely a szívünk mélyén, ahol sok szép vágy honol. Van egy érzés, egy csendes, titkos ébredés. Ha a szeretet útján járunk, reményünk célba ér. Semmi más. Ma még talán ismeretlen, de szép lesz a folytatás. Az első lépés, neked kell tenni, és ez néha nehéz, de utána már együtt megyünk a közös cél felé. Van egy álom, egy új világ.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Nánai Mihályt, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnökét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóját. Bevallom, erre a beszélgetésre készülve megnéztem az Óbudai Árpád Gimnázium honlapját, ahol egy Szent Györgyi Albert idézetet találtam a címoldalon, amely így szól. Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Idézet vége. milyen a mai iskolája, hogy zajlanak az érettségik.
Én azt gondolom, hogy a mai iskolája az egy nagyon pezsgő, nagyon színes, nagyon izgalmas hely, ahol a diákok tanulnak is, és életre szóló élményeket is szereznek. Különösen igaz ez az Árpád gimnáziumra, hogyha valaki itt átlépi a iskola kapuját napközben, akkor látja, hogy micsoda nagy élet zajlik mindig különböző frontokon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon színes és nagyon izgalmas hely, amire bulejti az embert a szó jó értelmében véve, kollégákat, diákokat, szülőket egyaránt, és hál' Istennek nagy kedvel érkeznek ide. Az érettségire rátérve, alapvetően az érettségit azt eléggé precíz szabályok írják le, hogy hogyan kell elkészülnie, milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelnie, létezik vizsgaleírás, vizsgakövetelmények, úgyhogy igazából, ha valaki ezt jól és alaposan áttanulmányozza, akkor nagy meglepetés nem érheti, hiszen ezekből a vizsgakövetelményekből táplálkozik az érettségi, és az idén is így történt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ízlések és pofonok, hogy kinek milyen feladat vagy milyen téma, hogyan tetszik, hogyan nem tetszik, melyikre gondolja azt, hogy az jobban belefér, melyik nem. Vizsgakövetelményben, ha szerepel, onnantól kezdve egy jól fölkészült vizsgázónak azokból a témákból készülnie kell. Nyilván én a magam házatáján a történelem érettségit követem legközvetlenebbül. Az idei érettségben semmilyen meglepetés nem volt. Például kifejezetten jópofának tartom, hogy József Nádortól volt egy reformkori szöveg, ahol ő a nacionalizmusról beszél. Na most, ha valaki statikusan tanulta meg, akkor József Nádor konzervatív mezőben helyezi el, és hát ez okozhatott fennakadást. Tehát miért ne beszélhetne konzervatív szemlélő a nacionalizmusról? És ezért igazán ez egy valóban kompetencia alapú szöveg volt, hiszen nem a háttértudás alapján kellett csak megválaszolni, hanem el kellett olvasni a szöveget és értelmezni, hogy miről is van benne szó. De ezektől eltekintve én azt gondolom, hogy a témák mind a klasszikus, megszokott érettségi témák közül kerültek ki. Az esszé témákról sokan elmondták, hogy azok különösen népszerűek voltak, ugye Első Károly, azt gondolom, hogy a hallgatóknak is beugrik róla, akár az aranyforint, akár a bányabér, a visegrádi királytalálkozó, tehát sokan választották az Első Károlyt, Károly Róbertet, ha úgy tetszik. A másik pedig a Rákosi diktatúra, ami hát egy szomorú, de azt gondolom, hogy eléggé magától értetődő téma, ami előkerült, és hát a rövid esszék sem voltak vészesek. Ugye itt most a középszintről beszélek, hiszen azért ez érinti a diákoknak a 90%-át. Én magam is éppen most javítom a saját osztályomnak a dolgozatait, és hál' Istennek szépen jól sikerültek. Azt gondolom, hogy ez a mostani érettségi abszolút eddig megszokottak, és a sok éves átlagnak megfelelő meglepetés nem igazán érhette a diákokat, hogyha jól fölkészültek a vizsgára. Ilyenkor aztán az iskola egy picit szegényesebb, hiszen a végzősök már nem járnak be. Érdekes, hogy rögtön a ballagás érettségig után már szinte megilletődötten érkeznek, amikor konzultációk vannak a szóbeli érettségikre meg egyebek, mert tulajdonképpen ilyenkor ők már nem az iskola polgárai, ők csak ide érettségi vizsgát tenni jönnek be. Úgyhogy tanévnek ez az utolsó szakasza mindig egy kicsit különleges, szoktam mondani a 11. évfolyamosoknak, hogy most már ők a rangidősök, érzékelik a súlyát a vállukon ennek, meg hát osztálykirándulások zajlanak, ugye az érettségivel párhuzamosan hetedikeseink határtalanul kirándulásokra indultak, most is éppen egy osztály Erdélyben tartózkodik, úgyhogy egy izgalmas időszakát éljük az évnek ilyenkor, és akkor aztán majd még jönnek a további egyéb tantúrák, meg jutalomkirándulások, és hát aztán már az évvégi zárás következik, hogy az élet színes és pezseg egy iskolában, egy jó iskolában, meg aztán különösen mindig. Még csak egy olyan történet az ad mondja kell, hogy egy könyvtáros kollega tavaly érkezett a iskolánkba, és akkor beszélgettünk, hogy miért jön iskolába, és mondta, hogy hát, hogy ahol eddig dolgozott, ott viszonylag lecsökkent az érdeklődés, és bár szakmailag nagyon komoly hely volt, de interakcióból meg életből kicsit kevés volt, és akkor mondtuk, ne aggódjon, itt lesz bőven. Aztán visszaigazott, hogy ez valóban így is van, úgyhogy minden ilyen irányú várakozás az maximálisan megvalósult, úgyhogy azt tudom mondani, hogy így néz ki jelenleg az Árpád gimnázium, és hát bízom benne, hogy minél több iskolának is az élete.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani az Óbudai Árpád gimnázium honlapját. Látható, hogy diákok, tanárok kitüntetéseket, elismeréseket, okleveleket vehettek át, tehát ez a pezsgő élet, én úgy érzem igazgatóra, hogy rendkívül eredményes is. Még egy honlapot megnéztem természetesen, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének a honlapját, ahol nagyon izgalmas versenyekről olvashatunk, lezárult a kosári domokos történelem verseny, és még számos izgalmas dolgot olvashatunk, hogy működik a Történelem Oktatók Szakmai Egyesülete, hogy jut ereljük az iskola, a tanítás, a szakmaiság mellett izgalmas programokat szervezni az egyesület keretében.
a kollégákat, és itt magamat is közéjük érthetem, alapvetően a szakmai lelkesedés hajtja ezzel kapcsolatban. Nyilván mindenki olyan feladatban vesz részt, amit szívesen csinál és fontosnak tart. Mondhatom, hogy tulajdonképpen az ászlóshajó projektünk valóban a kosári domokos történverseny, ami így az évek során talán az ország egyik, hanem a legjelentősebb történversenyévé nőtte ki magát. Most már jócskán több mint 2000 versenyző indult el rajta az ország legkülönfélébb szegleteiből, és hát nagyon komoly színvonal uralkodik. Jövőre jön a 10. évada már a versenynek, készülnek is rá a kollégák, és ugye 7-től 11. évfolyamig terjed a rajta résztvevő diákok száma. Vannak úgyhogy visszatérő döntős arcok is, akik előző évfolyamon is ott voltak, nyilván ők a legkiválóbb versenyzők. Van egy tehetséggondozást elismerő állami pályázati program, azon vagy köbüki, és ebben a kosári domokos történverseny is a honorált elismert versenyek között szerepel, amire büszkék vagyunk, hiszen így a kollégák az itteni versenyeredményeiket is jóvá tudják írni ebben a pályázatban. Érdekes abból a szempontból a versenykoncepció, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárral is együttműködünk, ők is adnak dokumentumokat, amelyeket a verseny során föl kell dolgozni, és hát a Magyar Nemzeti Múzeumban zajlik a döntő, ahol konkrétan az egyik feladat a múzeum műtárgyai között való keresgélés és azoknak a megfejtése, felismerése, elemzése, és így tudják megoldani a diákok, de van sajtótájékoztató feladat, ahol a diákoknak, a zsűrinek, mint a sajtó tagjainak a kérdéseit kell állniuk, megfelelni rá fölkészült történelmi szereplőkként. Azt gondolom, hogy egy magas színvonalú esemény, amire nagyon büszkék vagyunk, tényleg egy országos ismertséget meg hálózatot tart. A regionális fordulókhál vannak jó partnereink, Győrtől kezdve Szegeden át, Kecskemét, stb. Miskolc, ahol a regionális helyszínek vannak, ott bejáratott partner intézményekkel dolgozunk együtt. Egy viszonylag újabb dolog, de nagyon fontosnak tartjuk, és a szívünkhöz is közel áll a Trianon történelmi csapatverseny, amit hál' Istennek idén is meg tudtunk hirdetni. Tavaly volt először, és most idén június 4-én, most lehető 3-ára előre kell hozni, mert szerencsére annyi június 4-i kirándulás zajlik az országban, hogy ez megnehezíti, hogy a versenyen részt tudjanak venni, meg gondoltuk, hogy az évfordulóra ütemezzük a első fordulót. Ennek a gondolata onnan ered, hogy azt hiszem 2 évet nyílt meg a felújított, szerintem nagyon izgalmas és minden érzékre ható Trianon Múzeum várpalotán, ami egy picit talán abból a szempontból nehézséget teremt, hogy nem a fővárosban van, így nehezebben elérhető. De ahogy a múzeum igazgatója mondta, hogy ezt az emberek fejébe egy zarándoklatként kell elhelyezni, hogy oda el zarándokol. Nekem is elültette a bogarat a film, hogy valóban így van, igyekszem én is levinni minden végzős évfolyamot oda, és hát erre egy versenyt is szervezni, határon túli versenyzőkkel egyaránt, tehát tavaly Székelyföldről, Felvidékről, Kárpátalja kivételével azt hiszem minden határon túli területről érkeztek versenyzők. Ez egy elég nagy téma, mert hát a 18. századtól indítjuk, ahol a népesedési demográfia előzményei elnyúlnak a trianoni békediktátumnak, és egészen 1990-ig bezárólag a határon túli magyarság sorsa is benne van. Tehát erre is készülünk, ez is egy fontos esemény. A Mohács 500 kapcsán ugye 500 éves évforduló van idén. Az Autentika Műhely kiváló együttműködő partnerünk, ők különböző kis animációs filmeket készítenek, most olyan nagyon jó kis sorozat. Érdemes a hallgatóknak, ha kedvük van, az ő oldalukra és a YouTube-on fölmenni, Autentika Műhely, és ők már szerveztek Nagy Lajos 700, mert Nagy Lajosnak 700 éves születési évfordulója volt idén, és most a Mohács 500, és ugye az a cél, hogy minél több iskola csatlakozzon hozzá és tartson egy Mohácsról szóló megemlékező törtem órát ugyanazon a napon, amit augusztus 29-én nem tud lenni, mert akkor még szünet van, de ha elkezdődik a tanév, ez is egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom, és hát számos egyéb területe van, szorosan együttműködünk a Nemzeti Örökség Intézettel, ugye a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program kapcsán. Ősszel készültek el a kisfilmjeink is ezzel kapcsolatban, amiket a Nőrinek az oldalán találnak meg a tisztelt hallgatók, és akkor ott egy kis képet nyerhetnek arról, hogy mi is ez a program. Az egésznek tulajdonképpen lényeg, hogy látogassák meg a diákok az emlékhelyeket, jussanak el oda, tapasztalják meg közvetlenül is azon a helyen a történelemnek a kisugárzását. Maximálisan csak támogatni tudom. Én azt gondolom, hogy ebbe az irányba érdemes az oktatást fejleszteni, tehát hogy a gyakorlat, terepgyakorlat, helyszíni események, ami azt gondolom, hogy egy közös pont azoknak is, akik talán maga iránt, a tudomány iránt, elméletben kevésbé érdeklődnének, de az a gyakorlatias megközelítés, az a közösségi élmény, az a sava borsa, az hozzájárult. Ez is egy nagyon fontos eleme a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének működésének, és hát nyilvánvalóan próbálunk általában véve is lépést tartani a szakmai események. eseményekkel beszámolni, az egyes kezdeményezésekről hirdetni, akár konferencia, akár bármi más továbbképzési lehetőség. Emellett talán ami a honlapunknak az egyik leglátogatottabb eleme az érettségivel kapcsolatos adattárunk, ami már egy eléggé bőséges, hogy a korábbi évek érettségi feladatlapjai is tematikusan földolgozva ott vannak, ami akár történelem tanár kollégáknak, de az érettségire önálló módon készülő diákoknak is hasznos, hiszen azt tudja, hogy középkori történet akar gyakorolni, akkor ott a középkori történetből kiválogatott feladatokat tudja mind letölteni. Szintén hasznos lehet diákoknak, tanárkollégáknak egyaránt, kidolgozott érettségi témaköreink is vannak fönt, amelyeket le lehet tölteni, és abból készülni az érettségire, és ami pedig tanárkollégáknak lehet, azt gondolom különösen hasznos, hogy szóbeli tétel minták is vannak fönt. Azért a mostani szabályok szerint egy bonyolult dolog összeállítani a szóbeli tételsort, meg kell felelni tematikus, meg kronológiai arányoknak, meg van pontosan az is mondva, hogy hogyan kell kinézni egy ilyen tételnek, és ehhez azt gondolom, az egy segítség történelem tanár kollégáknak is, hogyha mintákat le tudnak tölteni, azt a saját kedvük meg ízlésük szerint tudják adaptálni. Úgyhogy ezeket mind a honlapon meg lehet találni, és fontos feladatunk is ennek a frissen és aktuálisan kezelése.
Kár, hogy a kedves rádióhallgatók nem látják dr. Nánai Mihály igazgatórat, ahogy beszél, mert bevallom, hogy szívesen lennék akár a tanítványa, ha tehetném, hiszen egyértelmű, hogy ő nem bent az osztályban száraz anyagokon akarja megtanítani a történelmet, hanem, ahogy hallhatták is, tulajdonképpen életközelből ismerkednek meg a diákok történelmünk nagyjaival és történelmünk napjaival. Miért tartja ezt személy szerint ennyire fontosnak?
Két oldalról tudnám közelíteni, egyik a kellemeset a hasznossal, igazából röviden megfogalmazva. Én magam nagyon szeretem. Általában, ha egy osztályal az ember 2-3-4-5 évig együtt dolgozik, akkor azért összecsiszolódik. A diákok társaságában ilyen programokon részt venni, az számomra is egy szórakoztató. Tulajdonképpen szinte kikapcsolódás vagy szabadidő számba menő program. Most végzett az osztályom, akiket 6 éven keresztül tanítottam, meg saját osztályom is volt, és annak ellenére, hogy már elballagtak, éppen egy ilyen látogatást szervezünk, a Citadellát nézzük meg, mint újonnan megnyílt helyszínt. Tehát ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, hogyha picit szakmaiban akarom megfogni, mindig kettő elvet szoktam itt megemlíteni. Az egyik az autentikus tudás, így hívják. Ha elképzeljük magunkat, ha egy osztályteremben előhozunk egy problémát, azon mindig rajta van az a, én zárójelnek szoktam mondani, hogy egy, hogy egy törtem órán kerül elő, tehát hogy az onnantól kezdve egy mesterséges dolog, tehát nem az élet hozta, hanem a töri órán ezt a témát hozták elő. Mint hogy matek órán is egy egyenletet, ha meg kell oldani, az lehet érdekes, meg fejleszti a gondolkodást, de akkor is nem a villamoson állt elém egy egyenlet, hanem a matek órán az a probléma merül föl. Ezzel szemben, ha egy konkrét helyszínen vagyunk ott, akkor ott a három dimenzióban 2026-ban belebotlunk abba a valamibe. Tehát nem egy elméleti, nem egy tantermi konstrukció dolog, hanem valós létező három dimenzióban előttünk álló, megfogható, kézzelfogható, konkrétan azon a helyen, ha történt valami, akkor sokkal jobban lehet hozzá kapcsolni. Tehát ez rögtön az autentikusság. Hajánál fogva előrángatott probléma helyett egy valós, tényleg kézzelfogható húsvér kérdéssé válik, ez egyik. És a másik pedig nagyon alkalmasak ezek a látogatások tantermen kívül programok a jelenség alapú megközelítésre. Most egy földrajzi példát tudok mondani, csak földrajz fakultáción került elő, hogyha ránézünk a visegrádi Herkules kútra, akkor annak ugye van vonatkozása Mátyás királyhoz történelmileg, van vonatkozása a reneszánszhoz művészet történetileg, van vonatkozása földrajzhoz is, hiszen Gerecsei Vörösmárványból van. És akkor egy jelenséget látunk, de rögtön amivel egyébként néha a tantermi disziplináris oktatásban küszködünk, hogy egymástól különálló oszlopokat építenek az egyes tantárgyak a maguk viszonyrendszere szerint, de nem mindig kapcsolódik ez össze a diákok fejébe. Amikor egy jelenséget nézünk meg, és annak a különböző aspektusait, akár különböző tantárgyak felé, akkor az sok esetben stabilabb tudáselemet tud létrehozni. Persze nyilván ez nehéz lenne ilyen szinten, ahogy szokták mondani Németh László óta legalább ezt probléma, aki saját maga egymagában tudta a legtökéletesebben ezt megcsinálni. De nagyon nehéz egy ilyen szintű együttműködés, de hát ez valami fajta mondhatjuk projekt jellegű oktatásnak is. Bár én azt gondolom, hogy akkor működik jól, ha mindkettő lába megvan, tehát ahhoz, hogy alapos és elmélyültebb ismereteket tudjunk adni, az kell a disziplináris oktatás. Ugyanakkor kellenek mellé legalább annyira ezek az élmény és jelenség alapú megközelítések is. Tehát ennek azt gondolom az ideális egyensúlya a jó, és a diákok is általában ezt nagyon szeretik, kedvelik, hiszen amellett, hogy szakmai kérdéseket vitatunk meg szakmailag bővül a tudásuk, amellett ez egy közös élmény is számukra. Tehát nem csak arról szól, hogy most gondolkodunk, meg nézzük, hanem ott ők egymással is jól el vannak. Ha az ember gyakorta osztálykirándulásokon ilyen térképes városbejáró feladatot adok föl. És ugyanezt meg lehetne csinálni, hogy együtt megyünk a 30 diákkal, és megállunk minden szobornál vagy emléktáblánál, és én elmondom, hogy ez miért fontos. Biztos többeknek az is megmarad, de ha ezt megkap egy térképen bepöttyözve, és magának kell megkeresni, közben elnyolnak egy fagyit, mesélnek jó vicceket, nevetgélnek, fotózkodnak, akkor olyan élmények is kötődnek hozzá, amik nem feltétlenül csak tanórai, és azt gondolom lehet, hogy kevesebb információ megy át, de az élmények okán talán jobban meg tud szilárdulni. Úgyhogy emiatt ebben nagyon hiszek, és igazgatóként is igyekszem megteremteni a lehetőségeket, hogy ezek a programok megvalósuljanak.
Visszatérve a kosári domokos verseny döntőjére, amelyet említette igazgató, hogy a Nemzeti Múzeumban tartottak, azt gondolom, hogy erre a versenyt létrehozónak, a kérdéseket összeállítónak nagyon alaposan fel kell készülnie. Adjunk néhány tanácsot, aminket hallgató pedagógusoknak, szülőknek. Hogy lehet azt elérni, akár egy múzeum látogatás alkalmával, hogy tinédzser gyerekek, középiskolás korúak érdeklődéssel elmélyülten nézelődjenek?
Én azt gondolom, hogy a kosári verseny abból a szempontból kicsit kivételt jelent, hogy oda egy nagyon válogatott, nagyon-nagyon motivált csoport érkezik, ugye az országnak a legkiválóbb történelmet kedvelő diákjai, akik meg is szeretnék nyerni ezt a versenyt, ők aztán nyakig, fülig benne vannak ebben, úgyhogy ott nincsen nehéz dolgunk. Persze nyilván szakmai nagyon jól ki kell találni a feladatokat, ebben a Nemzeti Múzeumnak a múzeumpedagógusai kiváló segítséget nyújtanak, hiszen ezt ők menedzselik, mi ugye a többi feladatot, de hát hál' Istennek az egyesületben kiváló, nagyon jó fölkészült történelemtanár kollégákkal dolgozom együtt. Átlagos esetben azt gondolom, hogy kulcs a motiváció. Főleg egy külső helyszínen, tehát amikor tantermi keretek között vagyunk, ott a fegyelmezés klasszikus módszerek jobban működnek, nyilvánvalóan számonkérés egyebek is ott vannak, és ez is fontos. De amikor egy külső helyszínen vagyunk, amikor a csoport csak úgy mozog magába, akkor azt gondolom, hogy valamilyen módon meg kell teremteni a motivációt, és én hiszek abba, hogy persze nyilván diákcsoportja válogatja, de hogy egyfajta módon a diákokkal azt érzékelted, hogy itt most mi egyáltalán egy osztálykiránduláson is. Van, amikor a kollégáknak épp azért kicsit diszkomfortos a helyzet, mert hogy ott valamilyen szinten munkatársak vagyunk. Tehát nem ülnek a diákok padban, a tanár pedig egy tanári asztaltól vezeti az órát, hanem ott egymás mellett haladunk, és sokkal másabb a helyzet. Tehát egy picit felelősséget is lehet rájuk rakni. Én általában mindig vázolni szoktam nekik, hogy egy ilyenfajta feladat az számukra azért lehet, hogy kedvezőbb, mint hogyha itt most egy klasszikus tárlatvezetést hallgatnánk végig. Ha valamelyik tárgy őket itt jobban érdekli, jobban elmélyednek egyfelől, másfelől nyilván az ember próbál valamilyen pozitív célt is kitűzni, tehát van egy olyan bukéja, hogy nem felelet, vagy nem egy dolgozat, amire sokat kell tanulni, hanem egy ilyen gyakorlatias dolog. Ehhez azért oda kell figyelni, hova viszi el őket az ember, tehát azért nagyjából ismerni kell, hogy annak a diákcsoportnak, akit ő tanít, milyen olyan látványosság, érdekesség van, ami tényleg érdekes lehet, és akár előzetesen fölhívni rá a figyelmüket, és arra rá kell szánni az időt, hogy elmondani, hogy miért egy különleges hely, miért nagyon jó dolog, hogy ott tudunk lenni. Sose felejtem el, pont a most érettségizett osztályom a Komáromba, 35 fokban gyalogoltunk át az Erzsébet hídon, és én magam is úgy éreztem, hogy lehet, hogyha tizedikes lennék, most éppen nem Komárom belvárosának a felfedezésére várnék, de mondom, hogy gyerekek, hát most vagyunk itt Komáromban, Jókai Mór itt született, hát hiába van meleg, Jókait földeríteni, gyerekeket, ez a legjobb, ami történhet velünk. Közben egy fagyit is elnyalhattok, egyszer vagyunk itt, és akkor általában a többségnek valamilyen módon lehet a lelkére hatni, nyilván segíti az is, hogyha már ez egy begyakorlottabb dolog, ha már van benne rutinjuk. Ha elsőre akar az ember egy feladatot megvalósítani, akkor valószínűleg nehezebben fog menni, vagy nem tökéletesen. De harmadjára, negyedjére, amikor már hozzászoktak, és se tudják, megalakulnak a csoportok, és csinálják, el kell magyarázni, hogy ez miért egy fontos dolog, és alapvetően miért jó az, hogy Jókai Mór vagy Klapka György nyomába szegődünk Komáromban. Szóval a motiváció az nagyon fontos, és ezt pedig elő lehet készíteni jól, ha beletesszük a energiát, meg nyilván nagyon jó végig kell gondolni. Az is a kulcsa, hogy nem lehet irreálisat sem elvárni. Tehát, hogy a 3 múzeum per nap az a legjobb diákoknak is megfekszi a gyomrát. Egy múzeum után kell egy séta, vagy kell egy kenuzás. És tényleg utóbb, amikor Győrbe szerveztem, akkor a középső nap az kenutúra volt.
Milyenek a visszajelzések a már végzett diákoktól?
Azt mondhatom, hogy szerencsére nagyon jók és pozitívak. Jó néhány öreg diákommal tartom a kapcsolatot. Nyaranta mindig van egy ilyen izgalmas kárpát-balkáni vidékekre irányuló túránk. Most éppen Moldovába, meg Moldvába ottani kolostorokat, egyebeket fogunk megnézni. És hát elmúlt jó pár évnyi öreg diákból jön össze mindig egy-egy társaság, ami az évnek mindig az egyik fénypontja, de hát különleges mindig a ballagásunk is, amikor rendszeresen több generációnyi öreg diák jön vissza, és az ember, ahogy jön ki a ünnepség után, hát jószerűen nem is tudja, hogy melyik csoporthoz álljon oda pár szóra beszélgetni, vagy utána beülnek a közeli vendéglátó helyre, és akkor ott az ember egyik asztaltól a másikra tud átülni az öreg diákok között. Szóval, hogy ez egy nagyon szép, meg nagyon jó dolog, és általában nagyon hálásak. Nyilván ezt számszerűsíteni, meg egyéb módon nehéz vizsgálni, meg talán nem is volna ildomos ilyen előégedettségi kérdőíveket, meg egyebeket, de alapvetően azt tudom mondani, hogy öreg diákjaink az Árpád gimnáziumra hálásan gondolnak vissza, és szeretettel gondolnak vissza, szívesen járnak ide-vissza. Nyilván 4-6 évnyi iskolában mindig vannak azért nehezebb élmények is, de hát az is a feladata az iskolának, hogy rezilienciát fejleszten, ha szabad így fogalmaznom, a nehezebb élmények kapcsán. De szerencsére pozitívak a visszajelzések, de régi osztályokkal is nagyon jó újra találkozni. Ez talán a tanári munkának az egyik legszebb pillanata, mert hogy az ember dolgozik velük, és hát aztán elbúcsúzik. Persze jó esetben az a 4-6 év is egy nagyon izgalmas és szép élményeket adó. Én most abszolút például ezt érzem a saját osztályommal kapcsolatban. Aztán jó érzés utána mégiscsak látni, hogy miből lett a cserebogár, szépen haladnak az életükben, amikor már családot alapítanak, stb. Vagy komoly eredményeket érnek el, ezek mind nagyon szép dolgok. Igazgatóként egy picit más a helyzet, kicsit ritkulnak a kapcsolatok a diákokkal, a kollégákkal erősödnek, mert hiszen az ember kollégákon keresztül tudja az iskolát vezetni, menedzselni igazából a munkájukat. Sokszor azt érzem, hogy itt igazából a menedzselés a feladat, de hál' Istennek azért így is tud az ember tanítani, és hát így nyilván a visszajelzések is picit közvetlenebbül érkeznek, de hogyha az intézménynek például nagyon büszkék vagyunk rá, amióta az OKTV eredményeinket nyomon követjük, tényszerűen, azóta a legtöbb top 10-es helyezést ért el az iskola, 7 tárgyból is az első 10-ben voltak a gyerekeink, és nagyon komoly tárgyakból, matematikából, nyelvekből több helyen, ami nagyon örvendetes. Bár őszintén szóval ezek sokszor kiváló egyéni teljesítmények, kiváló diákok, jól felkészült tanárok, úgyhogy sokszor azért a közösségi eseményekken is szeretem lemérni azt, hogy az iskola jól működik-e, hogy mennyire lelkesek, és hál' Istennek az év során azért sok szép ilyen közösségi élményben is volt részünk, jegesestől kezdve a műjégpályán, bál, szallagavató, nagyon sok szép és érdekes dolog, és reméljük, hogy ez még akár a jövőben bővülhet is. Fontos, hogy ez a közösségi és a nevelő funkciója is jól működjön az iskolának.
Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén. Miért lett tanár? Mi vezette a történelem oktatáshoz? Történelmi személy vagy egy tanár személyes hatásának következtében választotta a tanári pályát?
Azt tudom mondani, hogy gyerekkoromban is már a történelem nagyon érdekelt. Mi 7. kezdtünk történelmet tanulni. Előtte nyáron már elolvastam a tankönyvet. Történelmi könyvek, történelmi társasjátékok, egyebek megalapozták ezt az érdeklődést. A másik tárgyamat is azért fontosnak tartom, meg földrajzot, mert egy hasonlóan fontos és nagyon izgalmas tárgy, és pont az ilyen kirándulások esetében ez a kettő nagyon jól össze tud passzolni. Ezek így együtt alakultak. Már gimiben is azt éreztem, emlékszem, például egyszer oda mentem a töri tanáromhoz, hogy az új perzsa birodalomról miért nem tanulunk, olyan érdekes lenne. Mondta, hát ez nem középiskolai tananyag, meg nem lehet mindenről tanulni, és hát sok esetben éreztem azt, hogy az, amit ott az órán tanultunk, az kevés, engem annál jobban érdekelne, úgyhogy van, akinek nehéz a választás iskola végén, hogy milyen irányba tanuljon tovább, hát nekem abból a szempontból könnyű volt, azt is éreztem, hogy földrajzból is a Kamcsatka félszigetről például szívesen hallgattam volna még több órát, ezért a földrajz történelem szakot kell válasszam. Jó pár évig az egyetemi millió, ahogy az embert magával ragadta, azt gondoltam, hogy én inkább kutató leszek. Volt, hogy még ókortörténész akartam lenni a Krisztus előtti első századi közjogi kérdésekkel, de aztán a 20. század és azon belül is a magyar Habsburg család története ragadott mégis magával, aminek nagyon örülök azóta is, mert hát nagyon sok érdekes téma jött ennek kapcsán szembe velem. Aztán elkezdtem a terrorházába dolgozni tárlatvezetőként, ahol kicsit megízleltem már, hogy milyen a tudás átadásnak a folyamata, és hál' Istennek jók voltak a visszajelzések, és aztán jött a tanítási gyakorlatom, ami akkor még sokkal rövidebb volt, mint manapság, igazából csak néhány hét mind a kettő tárgyból, de hát az olyan jó élmény volt számomra, ez a flow élménye, hogy az ember tanít, és hogyha arra rezonálnak a diákok, hogy akkor egy pillanat alatt eldőlt, hogy mégse a kutatói, hanem inkább a tanári irányba mennék tovább. Hál' Istennek két kiváló iskolába, egyik az Árpád, a másik akkor még Szent Benedek, most már Szent II. János Pál névre hallgató iskola. Kezdtem el tanítani, és mindenütt nagyon jó élmények értek, úgyhogy hál' Istennek azóta se csökkent a hivatás iránti lelkesedésem, amiért hát nagyon hálás vagyok jó Istennek, meg a gondviselésnek, hogy ebbe az irányba terelt, és mellette a szakma irányába is mindig, akár az egyesület keretében vannak lehetőségek. lehetőségek, amik úgy szellemileg, szakmailag jelentenek kihívásokat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy így alakult az élet, és remélem még lesz sok hasonló érdekességre lehetőségem.
Kedves hallgatóink, dr. Nánai Mihállyal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Árpád Gimnázium igazgatójával, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnökével beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogy állunk az alázatosság és a gőg terén. A Vilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg, egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, amit a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket. Kérjük, hogy mutassa meg, miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Teréz szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10.44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszt halált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszt halálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2:8, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. A Avilai Szent Teréza gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a gőgösség bűnéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,